A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
Tartalmat szolgáltatunk, ahogy ígértem volt, és hát ez a tartalom pedig a vállalkozóknak szóló újabb pénzeső, ahogy a köznyelven mondják ezt. Januárban indul az új NHP program, úgyhogy Toldi Balást invitáltuk a stúdióba, a Budapest Bank vállalati üzletágának vezetőjét, hogy dekódolja ezeket az eseményeket. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
NHP, megint nemzeti banki.
Igen.
Segédlektel, mit lehet tudni róla?
És ez most a fix, volt a plusz, ez most meg a fix, vagy
van? Uh-huh. Ez ugye egy, ez a program, ez 2017-ben lezárult, kivezetésre került.
Mármint a plusz?
Nem, az NHP, a növekedési hitelprogram ugye magában, ez egy viszonylag hosszú ideig fenntartott programot. Hogyha emlékeztek, 2013-ban kezdődött maga a növekedési hitelprogram. Én gondoltam, hogy egy picit visszatekintünk egy pár évet, hogy 2013-ban honnan indultunk.
Érdemes,
és mi
persze.
volt ennek a...
Igen, hát ez azért gondolom a sikerprogram volt, ha csinálnak belőle még egyet.
Abszolút, bár szerintem most az indítatás egy picit más, mint annak idején volt. Hogyha direkt megnéztem, hogy 2013-14-ben mik voltak a bubor értékek abban az időszakban, és hát 2013-ban még volt 4% fölötti bubor is bőven.
Ez a bankközi hitel.
Ez a bankközi kamat, így van. Ez az, amin ugye a bankok egymásnak hiteleznek,
igen.
Így van, fedezetlen feltételek mellett. Tehát abban az időszakban ez egy ilyen, ugye ez azért fontos, mert ez volt az a referencia a kamat, amire a kamat felárat számítják a bankok. Ugye ezért nem árt tudni, mert hogyha az ember a lakást vesz, vagy beruházást kezdeményez, akkor is ez a referencia kamathoz indexál minden bank. Tehát visszatérve, abban az időszakban ez a referencia kamat, ez akár 4% fölött is volt, 2013 év végére ment le ilyen 3% környékére. És hát ugye abban az időszakban, hogyha ha belegondolunk, akkor azt láttuk, hogy igazából nem nő a hitelpiac. Ez részben volt köszönhető annak, hogy egy jóval magasabb kamatkörnyezet volt, részben annak is volt köszönhető, mi akkor is növeltük a hitelportfóliónkat, hogy abban az időszakban azért még nagyon sok bank azzal küzdött, hogy a nem teljesítő portfólióját leépítette. De nyilván akkori cél az volt, hogy...
Hát meg alig voltunk túl a válságon, tehát ott van, azért volt egy ilyen, behúzták a kéziféket ugye a válságnál a pénzintézetek, hogy senki ne égesse meg magát, ugye nem lehetett tudni akkor, hogy mi történik, ingott az euró, a jövője is kérdéses.
Ott meg kellett rúgni a motort.
Igen,
ott kellett egy lendületet adni, és hát ez egy más kamatkörnyezet volt. Ha most megnézzük, hogy most hogy néz ki a bubor, akkor egy ezrelék alatti ez a referencia kamat, tehát nagyjából nulla, mondhatjuk ezt. Úgyhogy most ez egy egészen más helyzet, viszont hogyha megnézzük, hogy ez egy tényleg nagyon sikeres program volt, ugye 2800 milliárd forintot helyezett ki a bankszektor ebből a támogatott konstrukcióból, amit az MNB rendelkezésünkre bocsátott. Hogyha megnézzük a program vége fel a hitelportfólió összetételt, akkor a vállalati hitelekben azt mondhatjuk, hogy körülbelül a 80%-a abban az időszakban, amikor a program kivezetésre került, 80%-a fix kamatozású volt, és körülbelül 20%-a volt abban az időszakban a változó kamatozású a vállalati hiteleknek.
Hát ez mutatja, hogy a vállalkozók is óvatosabbak lettek kicsit a válság után. Ugye volt egy lakossági svájci frank hitelbomba, és hát ugye azt tudjuk, hogy különösen a kávészektorban azért nehéz elválasztani a családi kasszát a cégestől.
Alapvetően a mikrovállalkozásokra ez igaz, így van. Egyébként maga a program az nem csak a nagy és középvállalatoknak, sőt, leginkább KKV-knak lett ez kitalálva, de azon belül a mikrovállalkozásoknak is elérhető. Szóval visszatérve még erre a kérdésre, talán annyit tennék hozzá, hogy ugye most az változott, és az az óriási különbség, hogy most 20% a fix a vállalati hiteleknek, és 80% a változó. Ugye ez...
Ez miért van így? Ez egy tök érdekes dolog.
Ez azért, mert ahogy mondtam, ugye nulla közeli a referencia kamat, tehát hogyha ha erre felszámolok 2,5-3-4, most nem akarok tippeket adni senkinek sem, konkurenciának meg főleg nem, kamatfelárat, akkor ez egy nagyon versenyképes konstrukció, de csak rövid távon, hiszen ez egy változó kamatozású konstrukció. Hogyha megnézem a kamatfelárakat, a hozamgörbéket mondjuk 10 évre, akkor az elmúlt 1-1,5 évben a következő változásokat látjuk. Egyrészt a Fed elkezdte emelni a kamatokat folyamatosan és egyre gyorsabban. Ha megnézzük a 10 éves amerikai államkincstár hozamokat, akkor nagyjából azt látjuk, hogy ilyen 3% volt fölötte is már. Hogyha ehhez viszonyítunk, vagy hogyha a piaci várakozásokat nézzük, akkor nagyjából oda jutunk, hogy a magyar hozamok is elkezdtek emelkedni. és 5 évnél hosszabb futamidőre ez a konstrukció, amit most az NHP lehetővé tesz, ez nem elérhető egyszerűen. Tehát ugye a bankok egymás között szereznek forrást, egymás között váltják a kamatokat, és az ilyen fix kamatozás, az IRS, úgynevezett új IRS-eknek a felára, amire meg tudom venni azt, hogy fixen adhassak ajánlatot az ügyfelnek, az 100 bázispont, tehát 1% fölötti, attól függ persze, hogy milyen futamidőre nézzük, de tehát maga a forrásköltségem drágábbá vált bizonyos futamidőkre, mint amilyen a kamatkörnyezet jelent.
Tehát a bankok teljesen piacszerűen gondolkozva árazzák ezeket a konstrukciókat, de a Nemzeti Bank úgy gondolja, hogy ezeknek tere van. Gondolom valamiféle kockázat mérséklés.
Így van.
Siókból gondolják ezt a jegybanknál.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon felelős gondolkodás, hogy, hogy erről a 20%-ról inkább elmozduljunk ebbe a 80%-os fix kamatozású konstrukcióba. Hogyha megnézzük a mezőgazdaságban, gyakorlatilag kizárólag fix kamatozású konstrukciókat vettek igénybe az ügyfelek, és nagyon hozzászoktak ehhez a 2,5%-hoz. Egyrészt beépült a tudatba, másrészt meg, ahogy te is mondtad az előbb, azt gondolom, hogy a kamatkockázat a következő évekre egy egyre növekvő kockázat.
Hát, hogy mivel, hogy mondtad, hogy például a bubor hol van innen lefelé, nem nagyon van, tehát csak fölfelé mehet, ami meg ugye azt jelenti, hogy a kamatok is csak fölfelé mehetnek. Logikus.
Így van. És ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon jó lépés most. Szerintem egy jó pillanatban került bevezetésre. Nem feltétlenül fog hitelnövekedést ez most generálni.
Sokkal de hitelkiváltást?
Hitelkiváltást nem engedélyezett benne. Az új beruházásokat lehet ebből megvalósítani. Viszont azt gondolom, hogy egy sokkal egészségesebb hitelportfóliót lehet ebből építeni, és azokat a kockázatokat, amelyek egy nagy hitel kamatemelkedési pályával be kellene, hogy árazódjanak, azt ki lehet küszöbölni, és nem kellünk olyan helyzetben, hogy egy magas kamatkörnyezetben kelljen hirtelen más adósságszolgálatot teljesíteni, mivel egyet esetben az ügyfel nem számolt.
Érdekes következni. Egyébként mit csinálhat az, akinek mondjuk változó kamatozása van, hallja ezeket a szavakat, tudja, hogy valószínűleg meg fog változni, ott hogyan mérsékelheti a kockázatot? Hogy most kap észbe, hogy lehet, hogy elindulnak felfelé a kamatok. Nyilván nem rakétaszerűen fognak, de hát ugye a világgazdaságot látva, a kereskedelmi háború, Mr. Trump, stb. Azért történhetnek a világban olyan dolgok, amikor akár rakétázhatnak is, na ez szokott nagyon fájni az adósoknak.
Igen, hát azt gondolom, hogy itt külön kell választani, tehát egyrészt a hozamkörnyezet meg az árfolyamok az nyilván összefüggenek, de én most arra hívnám fel a figyelmet, hogy van egy jelen pillanatban van egy kamat emelkedésre vonatkozó várakozás. Rövid távon, tehát az ügyfeleknek én azt mondanám, hogy rövid távon, hogyha forgászközhitelre vagy rövid lejáratú hitelkonstrukcióra van szükség, akkor ma még nyugodtan változó kamatozású konstrukciókat igénybe vehetnek. Egyszerűen annyira alacsony ez a kamat, hogy mondjuk éven belül nem várható drasztikus elmozdulás. Talán jövő év végén van valamekkora emelkedés, hogyha megnézem az egyéves bubor árát, az nagyjából 50 bázispont, tehát 0,5%, hogy az várható, hogy mondjuk jövőre körülbelül ide emelkedik év végére a kamat. De ez egyáltalán nem biztos. Uh-huh. A hosszú lejáratú konstrukcióknál, tehát bárki beruházást tervez, akkor én azt gondolom, hogy mindenképp érdemes ezt a növekedési hitelprogramot igénybe venni. Ez ma a legjobb kondíció, ami létezik. Ennek ugye maximálban van a tetején a 2,5%. Ez ugye csak az új beruházásokra vehető igénybe. Tehát aki már bennül egy változó kamatozású beruházási hitelbe, annak azt tudom csak javasolni, hogy menjen oda a bankjához, és kezdjen el tárgyalni arról, hogy jelen pillanatban milyen IRS, tehát milyen fix kamat swapokkal tud kiváltani a saját bankja, a saját
finanszírozását. De ezt már piaci alapon de kell, hogy megtegye, nem ebben AP-ból. Értem.
Szerintem zenéljünk, és még utána menjünk bele részletesen, és akkor a kondíciókban, mert van egy jó pár érdekesség benne, meg hát fontos lehet, hogy akkor mire, kinek, hogyan, milyen feltételekkel.
Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli.
Először is helyesbítenünk kell, folytatván az NHP-ről szóló beszélgetésünket Toldi Balázsral, a Budapest Bank vállalati üzletágának vezetőjével, mert ugye a sajtó szereti a szögetszerű üzeneteket, és mi is azt mondtuk, hogy pénzesre a vállalkozásokra, meg ingyen hitel, meg stb. Meg ugye kidomborítottad az előző megszólalásban azt, hogy tényleg nincs jobb konstrukció a piacon, de azért ennek meg ára van. Mert hogy nincs ingyen ebéd, ez meg egy közgazdasági alapfejtés, amivel kiütném az előző dumámat. Tehát azért nem úgy kell elképzelni ezt az NHP konstrukciót sem, akár csak az előzőt, hogy bemegyek a bankba, és már adják is a pénzt.
Ja, hát a növekedési hitelprogramok nem az a lényege, hogy mindenki kapjon, hanem az, hogy a feltételei legyenek nagyon versenyképesek, és hogy azok a vállalkozások, akik egyébként hitelképesek, azoknak olyan kamatkondíciókat és olyan feltételeket adjunk, amivel a kockázatuk csökkenjen. De amit itt érdemes elmondani, hogy maga a konstrukció aznak a lényeg az, hogy maximum 2,5% kamatot számíthat föl a bank, illetve a leasingben is igénybe vehető ezt, tehát adott esetben a leasing cég. Minimum 3 év a futamidő, és maximum 10 év. Ez alatt az időszak alatt végig fix ez a kamat, tehát sosem mehet 2,5% fölé, akármi történik a világgazdaságban. Ez a legfontosabb ebben az egészben. Ami még fontos, hogy maga a keret, az 1000 milliárd, ez egyébként elég sok pénz, 2 évre alatt lehet ezt igénybe venni, és az első 700 milliárd az kvázi ilyen érkezési sorrendben kerül felhasználásra.
Ugye a bankok között hogy oszlik le? Ugye ez
igen, érkezési sorrendben, tehát a bankok, aki kapja marja, röviden és egyszerűen fogalmazva. A másik 300 milliárd pedig majd valószínűleg egy részesedés arányosan lesz leosztva, amikor elérjük a 700 milliárdot. Úgyhogy ezért a bankok arra vannak motiválva, hogy minél többet és minél gyorsabban helyezzenek ki. De amit mondtam, ez nagyon fontos, hogy beszélgettünk a szünetben erről, hogy nem vagyunk szigorúbbak, mint egyébként. De az sem fér bele, hogy ebbe az árazásból mi extra kockázatot bevállaljunk, amit eddig nem tettünk. Tehát felmerült a kérdés, hogy szoláriumgépeket lehet-e finanszírozni. Igen, bármilyen eszközt, újat is, használtat is lehet bármilyen típusú beruházást. Két dolgot nem lehet, nem lehet üzletrészvásárlásra fordítani, tehát céget nem lehet belőle venni, és a bérleti konstrukcióknak majd erős korlátozásai vannak, tehát hogy ebből arbitráljon valaki, ezt nem engedi a jegybank. De összességében egyébként bármilyen beruházásra, eszközre, ingatlanra, bármi egyébre igénybe vehető, úgyhogy nagyon széles a felhasználási kör.
Önerő kell hozzá?
Természetesen, igen. Uh-huh. De ez nem maga a konstrukciónak a beépített alapja, hanem a bankoknak az elvárása. Ez minden attól függően, hogy milyen eszközről beszélünk, milyen futamidőről és milyen bonitású ügyfélről, vagy milyen hitelképességről, ettől függ, hogy mennyi önerő kell. Előfordulhat az, hogy nulla önerővel elindítja valaki, de az azért ritka.
Igen, ágazat. Ti korlátozások vannak?
Nincs. Ez ugye nagyon fontos, hogy ez nem nincsen támogatás tartalma ennek. Annyi a legfontosabb, hogy KKV-knak kell igénybe venniük, de ott sem érvényes, a KKV-ra nem érvényes ebben az esetben a 250 fős létszám, csak az árbevétel és a mérleg főösszeg szabályok érvényesek.
De akkor ez egy fix határ, hogy valaki KKV, tehát mit?
A KKV 15, most látszámolva nagyjából 15 milliárd forintos nettó árbevétel az, ami ameddig igénybe lehet ezt venni. Ugye a KKV-nak még ismérve az, hogy hány mekkora a létszám, 250 főnél kisebb létszámú cégek, de ez nem érvényes, tehát ezt nem kell figyelembe venni, hogyha valakinek 15 milliárd alatti árbevétele van, és mondjuk akár 3-400 munkavállaló, az nyugodtan igénybe veheti ezt a konstrukciót.
Elő ugyanis vagy utófinanszírozásra lehet használni?
Mind a kettő. Alapesetben általában ezeket előfinanszírozásra szokták igénybe venni, tehát mondjuk egy eszközt, vagy egy egyéb beruházást.
Hát igen, csak ha valaki most kap észbe, és már zajlik egy beruházás, azért van egy beruházási boom Magyarországon, azt lehet.
Így van. Annyit lehet tenni, hogy 60 napon belül kell a számlát kiegyenlíteni, illetve 60 napon belül megtörtént beruházást tudunk refinanszírozni.
Mik az előzetes várakozásaitok? Van beruházási hajlandóság a magyar KKV-knál? Hogy látjátok?
Igen, tehát én azt mondom, hogy itt az év végét tekintve, nálunk is, hogy így Black Friday meg karácsonyi hangulatban, hogyha kicsit nézzük, akkor azt látjuk, hogy a plázák tele vannak és mindenki vásárol. Ez a bankoknál ugyanez, csak itt nem zoknit, hanem mindenki valamilyen napelemparkot, vagy szállodát, vagy ipari parkot szeretne. Hihetetlen boom van. Tehát, hogyha...
Abszolút. De most kimaradtan az év végére vonatkozva, vagy az egész év?
Az egész év.
Most ki?
Az egész év egy hihetetlen beruházási igény és növekedési igényt fogalmazott meg, vagy éreztünk az év során. Az év vége fele ez kifejezetten erősödött. Nyilván összesűrűsödik egy kicsit mindenkinek a feladata, de azt érezzük, hogy az év végén ez a konjunktúra, ez egyáltalán nem enyhült, hanem kifejezetten van erre igény. Tehát van beruházási igény, vannak tervek. Én azt gondolom, hogy ez át fog húzódni a jövő évre. De ahogy mondtam, szerintem itt inkább a kockázatoknak a csökkentése az, ami a cél, és nem feltétlenül egy további hitelnövekedés. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó marketingelhető, nagyon jó kommunikálható, úgyhogy nyilván az, aki gondolkozik azon, hogy most beruházzon, akkor az kap egy motivációt, de a kockázatok csökkentése a fő cél.
Közben itt szörfözök a hitel jellemzői között, és ami változott az első NHP-hoz képest, az a törlesztési ütemezés. Itt miért vannak ezek az átrendeződések, és az hogy néz ki a gyakorlatban?
Ja, a legelső programhoz képest leginkább, szerintem nem az a legszignifikánsabb változás, leginkább az, hogy nem lehet forgóeszköz finanszírozást igénybe venni, és inkább ez csak beruházási hitelre igényelhető. Ugye ennek az az oka, amit mondtam, hogy abban az időszakban, amikor a legelején, amikor elindult a program, akkor nagyon magas kamat, vagy nagyon magas, egy relatív magas kamat környezetből kellett lehozni. Most pedig leginkább a hosszú távú kamatokat kell, és kamat várakozásokat kell hűteni, vagy kezelni a kockázatokat. Erre ez a megfelelő megoldás, hogy a beruházási hiteleket támogatja a jegybank. Uh-huh. A rövid hitelekre nincs szükség, hiszen ahogy mondtam, nulla közeli kamat
ezt megoldja a piac magától, nem
abszolút.
Kell.
Uh-huh.
Ingatlan vásárlás. Beszéljünk egy kicsit az elhajlásokról, mert ugye Magyarországon nem ez az első ilyen vállalkozói hitelprogram, amiből pick-up terepjárók is.
Igen.
És ipari parknak kinéző lakóházak szokta konvertálódni, hogy finoman fogalmazza.
Igen, hát erre azért figyeltek, hogy kiszűrték belőle, a személyautót nem lehet igénybe venni, de a haszonjárművet igen, tehát hogyha az a pick-up, amit a kedves ügyfél kiválaszt, az ebbe a kategóriába belefér, akkor egész nyugodtan meg tudja vásárolni.
Indokolni magára. Kell egyébként ilyenkor? A bank előtt se? Tehát a hitelbírálatkor, hogy nem. Médiavállalkozóként az Ács miért akar pick-up-pal járni?
Nem kell ilyen típusú indoklást. Hát azt meg kell tehát általában a hitelezés, hogyha megvan a hitelcél, és a bank a hitelbírálat folyamán megvizsgálja ugye alapvetően a hitelcélt, az ügyfél karakterét, a hitelképességét, a cashflow-t, tehát a jövedelem termelő képességét, az adósságszolgálatát, hogyha ezek összeállnak, és ebből belefér a pick-up, mert mondjuk a tevékenységének része, és ez fontos ahhoz, hogy ellássa a munkáját, akkor nem fogjuk kérdezgetni tőle, hogy most miért éppen pick-upot szeretne. De a program maga nem tiltja. Tehát
ingatlan?
Ingatlant is lehet, bármilyen típusú ingatlant lehet belőle vásárolni, finanszírozni. Földet azt nem.
Hát,
EU támogatással kapcsolható, igen. Vagy kombinálható?
Na, ez
vagy
is egy érdekes kérdés.
Igen, EU támogatással egész nyugodtan kombinálható, hogy ez nem de minimis, tehát ez nem egy támogatott program, nincsen támogatás tartalma, úgyhogy kvázi, hát előfinanszírozás nem, általában azért az hamarabb megérkezik, mint 3 év, de mondjuk, hogyha van egy önerő, ami a támogatáson felül van, arra például igénybe lehet venni magát az MHP-t is.
Jó, mikor startol a program? Mikor lehet benyújtani az első kérelmeket? Már érdemes gondom készülődni.
Meg a maximum összeg az elhangzott?
1 milliárd forint igen, a maximum, igen, amit igénybe lehet venni. 3 millió minimum, és 1 milliárd a maximum.
Hát az elég tág, igen.
Igen, az elég tág összeg, ez sok mindent lehet abból már. Tehát a maga program január 1-ével vagy 2-ával indul, mi már ajánljuk, tehát az ügyfeleink számára mi már készítünk ajánlatokat, és hogyha valaki most gondolkodik abban, hogy ezt igénybe vegye, akkor a kondíciókat már például a terméktájékoztató elérhető, úgyhogy hát januártól indul a szerződéskötés. Szerintem az, aki év vége fele még kibírja azt, hogy ne azonnal aktiválja a beruházást, és
az meg belefér,
az valószínűleg átcsúsztatja a januárra, én javaslom is.
De el fog fogyni a keret, úgy gondolod? Most látva a boomot, mert ez elég nagy.
1000 milliárd, abból 700 milliárd az, ami gyakorlatilag érkezési sorrendben van. Én azt gondolom, hogy ez sok pénz, de az utóbbi évek növekedését tekintve van rá esély, hogy elfogjon ez alatt a 2 év alatt. Mi rajta leszünk, az biztos.
Oké. Okay.
Nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, reméljük a hallgatók is, hála neked, úgyhogy sok sikert, akkor a munka dandárja január 2-án kezdődik. Hajrá, drukkolunk nektek, köszönjük, hogy itt jártál.
Köszönöm szépen.
Vendégünk Toldi Balázs volt, a Budapest Bank vállalati üzletágának vezetője.
Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.